Lengva Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője, korábbi pártelnök az Arénak ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt azt mondta, hogy a következőkben mindenképpen azt kell tenni a pártoknak, az MSZP-nek, az Együtt PM-nek, és aki esetleg csatlakozik még ez az együttműködéshez, hogy azt a víziót vagy történetet, ugye a politikai elemzők gyakran használják ezt, hogy valamilyen történetet kell ugye választóknak adni.
Ezt ugye narratívának
hogy ezt megmutassák. Ez a történet megvan, ezt azért kérdezem, mert ugye jogosan kérdezhetik a választók, hogy ha egyszer a technikai kérdések, ugye erről beszéltünk, a technikai kérdésekben nem sikerült eddig, vagy legalábbis láthatóan nem sikerült megállapodni, akkor a történetben igen? Tehát van egy közös története már az Együtt PM-nek és az MSZP-nek? És a DK tud ehhez csatlakozni, vagy a többi párt?
Most egy kicsit ne beszéljünk arról, hogy ki mikor csatlakozik, hanem a közös történetről. Most végképp le fogom járatni a politikát a hallgatók előtt, ha még ugye van hova lejáratni, de a politikában nagyon gyakran nehezebb megállapodni a technikai, személyi, módszertani kérdésekben. Bólogat, most adok helyszíni közvetítést a hallgatónak, bólogat, tehát ön is tudja, mint politikával foglalkozó ember, hogy ez sokszor nehezebb, mint a még oly nehéz programok, történetek, narratívák, világértelmezések kialakítása. Főleg azért, mert utóbbiban mindig segíteni szokott nekünk az ellenfél is, mondjuk így inkább szebben nem szeretem ezt a militáns kifejezésmódot, a rivális, mert világos, hogy ő hova pozícionálja magát, és nem ahhoz képest, de azt is figyelembe véve, meg a saját meggyőződésünket, ez a narratíva gyakran könnyebben összeáll. Nem is ez a nehéz tartalmilag, és most ígérem magának, hogy nem mondom el újra ezt a három pillét, mert úgy néz ki, hogy ez akkor be van nekem tanulva, és ide föl van írva, hogy mondom, hogy Európa meg társadalmi szakadékok áthidalása, meg demokrácia, lám, csak elmondtam ügyesen harmadjára, hanem inkább azt mondanám, hogy nem ennek a megtalálása, még csak nem is az eszközrendszer, mert ez nyilván, ez így jelszónak nagy semmi, hát egy csomó konkrét kormányzati teendő van hozzárendelve, de nem az eszközrendszer megtalálása nehéz, hanem az, hogy ez egy érzelmileg átélhető és azért nem túl bonyolított világmagyarázat legyen. Hadd példálózzak a riválissal, akkor most így mondom, szebben és illőbben, és így is gondolom komolyan, hogy ne tekintsük egymást ellenségnek. A Fidesz világértelmezése pofon egyszerű. Ettől még lehetne jó is, szerintem nem jó, de könnyen átélhető. És sokakkal ellentétben azt hiszem, hogy az a tény, hogy a Fidesz sokat vesztett ugyan a 2010-es táborából, de hát azért markáns, erős, és az utóbbi hónapokban még egy kicsit gyarapodó tábora is volt, az nem csak, vagy nem elsősorban a rezsicsökkenésnek, meg ilyen szokásos politikai technikáknak köszönhető, nyilván ezt se lehet elhanyagolni. A titok nem föltétlenül ez. A titok épp a történet nagybetűvel, hogy ad az embereinek egy közösségi élményt, hogy én a jó oldalon vagyok, mert most mondom ennek a leegyszerűsített lényegét ennek a történetmesélésnek. Én vívom a nemzetszabadságharcát a magyarokat elnyomorító külső, nem tudom kik, nagyhatalmak, bankok, finansztőke, Isten tudja miért, magyar ellenesek így születtek, anyukájuk biztos gyerekkorukban a magyarokkal riogatta őket, tehát részint a külső ellenség, részint a gazbelső árulók, kommunisták, liberálisok és egyéb pokolfajzatok ellen. Ez szerintem nem csak primitív, hanem szörnyű, és nem csak szörnyű, hanem kártékony is, mert pont nem erre kéne menni, hogy ez az ország ismét csak folyton ellenségeket keressen, és állandóan fölfegyverezze magát. Ez a nyomják Krahácsot filozófia, és Krahácsból még soha nem lett semmi. Tehát ez szerintem rossz, tartalmilag, de nagyon ügyes. Rögtön az ember, ha hajlamos ezzel azonosulni, és minden lenne hajlamos, hogy hát itt minket nyomtak, hát nekem is ez a fő bajom, hogy elnyomnak, hát világos, mi más lenne. Ezzel nem csak hajlamos érzelmileg azonosulni, nem csak magyarázatot ad arra, hogy tegnap miért csaptak be a közértbe, mert az is belső áruló lehetett, illetve, hogy miért olyan drága az import, nem tudom micsoda, tehát nem csak ezt ilyen nagyon egyszerűen elmagyarázza, hanem egy hallatlan felszabadító érzelmi élményt ad, azt az élményt, hogy én vagyok a jó oldalon. Hát én egy szabadságharcos vagyok, van szebb szó a magyar történelmet átélt országban ennél? Nincsen. Technikailag, módszertanilag irigylem, tartalmilag meg végzetesen bűnösnek tartom, de most nem kampánybeszélgetést folytatunk, hosszan tudnám még szidni ennek a hosszú távú kártékony hatását, inkább példaként használtam, hogy ma inkább az a nehézség, hogy az amúgy természeténél fogva bonyolult világot lehet-e ilyen típusú, érzelmileg könnyen átélhető világmagyarázattá egyszerűsíteni. Nyilván ennyire primitívé nem. Mert önmagában a primitívé tétel egy hazugság. Az azt mondja, hogy a világban nincs egyrészt másrészt, csak fekete és fehér van, és ez is egy nagyon rosszfajta hazugság. De valamelyest mégis le kell egyszeresíteni. Nem lebutítani, hanem átélhetővé tenni, és főleg közösség élményt adóvá. Tudja, ez régi tapasztalat, hogy baloldali demonstrációkon sosincs annyi ember, mint jobboldaliakon. És azt hiszem, ez nem csak azért van, mert a mi szervezőink tökkel ütött hülyék, hogy hát nem képesek körbe riasztani, ha úgy tetszik a tábort. Ez pont azért van, mert a baloldal, vagy demokratikus oldal, most hívjuk, ahogy akarjuk, nyilván ez az én szívemnek kedves kifejezés mind a kettő, az nem volt képes eddig legalábbis a mondandójának a gerincét átélhetővé tenni. Rengeteg karácsonyfa dísze van, ezek fontos karácsonyfa díszek, talán rossz is a hasonlat. Ezt kell tenni, azt kell tenni, amazt kell tenni. Nem kerültek fel arra a fára, ami világos, hogy összetartja az egészet. Ezt hívta maga történetnek, hogy mindenkinek meglegyen a története. Ezt hívta én ilyen tudományoskodó kékharisnya módra narratívának. Hívhatom nagybetűs ügynek, ami minden politikai oldalnak kell, hogy legyen ügye.
És van ilyen, tehát megvan ez a közös ügy?
Szerintem ez a közös ügy, amit elmondtam. Le is egyszerűsíthetném a három dolgot az Európa szóba. Nem biztos, hogy ennek van a legnagyobb érzelmi húzó ereje, de legalábbis intellektuális szinten leegyszerűsíthetném, mert Európa, a modern Európa és Európa fejlettebb és boldogabban élő része, az heves erőfeszítéseket tett azért, hogy ne legyenek belül iszonyatosan széttartó társadalmi erők, ne legyen olyan helyzet, hogy szegény és szegény utálja egymást, szegény és gazdag meg pláne utálja egymást. Tehát ez az Európa, ez a szociális Európa gondolatát meghirdette, és én ugye ezt mondtam a általános Európa gondolat mellett második feladatnak. Nézzem, most csak egy szikra kéne a szalmakazalba, és vannak magyar falvak, ahol bármikor egymásnak mennek az emberek, nem ők tehetnek róla. Európa az arról szól, hogy ne lehessen így. Európa a szolidaritásról és az együttműködésről szól, és a szolidaritás most nem csak a hagyományos mozgalmi értelemben mondom. És Európa, hát ez már olyan közhely, hogy csak azért mondom, mert sajnos Magyarországon muszáj lett mondani, az többek között a demokráciáról és a részvételről szól. Ha akarom tehát, akkor ez a törzs Európa, de nem külpolitikai értelemben, hogy legyünk egy picit jobba az Európai Unióba, persze legyünk, mert az is gyalázat, amilyen helyzetbe hoztuk magunkat, de arról az érték tartományról szól, ami felé eddig Európa haladt, és ami miatt Európa az egy kötőerős is, és nem csak a térképen egy kontinens. Nyilván jobban lehet elmagyarázni intellektuálisan is, meg PR szempontból is sokkal jobban azt a törzset, mint ahogy én most teszem. Inkább azt akartam érzékelteni, hogy nem arról van szó, hogy hiányzik. Tudja, van egy Kosztolányi vers, nyilván sokan ismerik, a zászlóról szól, hogy csak bot és vászon, de mégsem bot és vászon, hanem zászló. Bot meg vászon ott van nálunk raktáron, megvan. Nem is olyan nehéz ezt onnan kihozni. Nem tudtuk fölmutatni a zászlót, ami több annál, mint hogy tessék megnézni, hány programunk van. Három bála, micsoda, vászon, és mit tudom én, hány más a bot. A zászló összerakását nem tudtuk megtenni, és ahogy ezt mondtam, még mindig könnyebb, mert egyfajta érzelmi elszánás kérdése, mint majd a technikai ügyekben megegyezni.
Ha használhatom ezt a hasonlatot, akkor ön szerint, és ez talán technikai kérdés, bár lehet, hogy inkább mégiscsak tartalmi, ön szerint zászlóvivő nélkül neki mehet ez a párt szövetség a választási kampánynak? Másként kérdezem, hogy egészen világos legyen, közös miniszterelnök jelölt nélkül neki mehetnek a választásnak?
Nézze, jobban szerettem volna, hogyha előállt volna az a helyzet, hogy közös lista, közös miniszterelnök jelölt. Ugyanakkor akceptálom azokat az érveket, akik azt mondják, hogy ez nem csak egy hiány tünet, hogy több alkalmasnak látszó jelöltünk is volt, ez tulajdonképpen akár pozitívan is elsülhetne. Mások szerint ez tehát az, hogy két listás modellben indultunk, ez nem egy hiánybevallás, hanem éppen, hogy vannak előnyei is, és az előnyök is ismertek már, amiket szoktak föltételezni, hogy aki az egyiket nem szereti, még mindig szavazhat a másikra, és így tovább.
De bocsássuk meg, ön szerint ez nem nehezít inkább az átélését ennek a történetnek, amit az imént elmondott,
azt mint könnyíteni? Én, ha papíron kéne országot rajzolnom, ha papíron kellene pártokat, baloldal, demokratikus oldalt, no pláne, ha jobb oldalt is én rajzolhatnék papíron, de hát ez ugye nem adatik meg, még baloldalt se én rajzolhatok, pedig milyen jót tudnék, akkor azt mondanám, hogy elvileg nyilván az egyszerűbben kihasználható modell a közös lista, közös miniszterelnök jelölt. Igen. De azt nem tudom mondani, hogy más modellnek nincsenek előnyei. Hadd mondjak egyet, most nem azt, amit szoktak mindig mondani, hogy de majd aki az MSZP-t rühelli, az az együtthez megy, aki meg azokat gyanúsnak tartja, akkor jön az MSZP, ez is lehet egy praktikus előny. De egy mélyebb, mondjuk így az ország számára talán fontosabb előnyt is látok abban, még ha nem is vagyok boldog az állapottól, hogy nincs közös miniszterelnök jelölt, abban a helyzetben, ami kialakult. Az szerintem egy rossz klisé Magyarországon, amit mindnyájan így mi is, vagy én is átveszek kényszerből, hogy vezérelven rendeződik az élet. Hogy majd jön egy megváltó, jön egy sárkányülő Szent György, csak én azt mondom, hogy a Fidesz a sárkány, és hol az én Szent Györgyöm, ők meg azt mondják, hogy a randa kommunisták a sárkány, nekik megvan a Szent Györgyük, úgyhogy az különösebb kutakodás nem kell érte a sifonérban.
De általában minden választás.
Azt hiszem, hogy ez nem jó, hogy így van. Szívemhez közelebb állna egy olyan szituáció, amiben azt lehet mondani, hogy nekünk van csapatunk, ez is benne van, meg az is meg benne van, és hát az egy praktikus kérdés, hogy ki a miniszterelnök előtt. De nem ilyen országban lakunk, és nem lenézem az országot, hanem még az akár a saját lelkemben meglévő vágyakat is valami ilyesmire megértéssel fogadom. Tehát igen, jó lenne, jó lett volna, ha az a modell kialakítható, sok előnye lett volna, az érzelmi elemeket biztos könnyebben lehetett volna megtalálni, hiszen olyan szép dolog, hogy két bajvívó hős, Orbán Gyurcsány vita, vagy ilyen mítikus alakokat is mondhatnék, mert ugye akkor egymást itt hol démonizáljuk, hol szakralizáljuk, tehát úgy értem, hogy istenítjük. Persze, úgy érzelmileg könnyebb, de ha ez nem adatott meg, akkor más típusú modellekből is lehet előnyt kovácsolni. Hülyes szóképet fogok mondani. Ha nem egy hadvezér van, hanem egy törzs vezeti, vagy egy csapat vezeti ezt a megint háborús logikát mondok, mondjuk így ezt az olimpiai csapatot, akkor maradjunk a képzavar további bonyolításánál. Zászló akkor is kell. Még paradoxabb képzavart mondok, ha nem egy zászlótartó van, zászló akkor is kell. Szokták azt mondani, Hankis Elemérnek volt egy ilyen tanulmány, az volt a címe, át szokták venni a kifejezés, hogy a hiányzó hős. Persze jó volna, hogyha könnyű volna egy hőst megtalálni. Mi a bőség zavarával küzdünk, vannak nekünk hőseink, de én szerintem a hiányzó hős problémájánál a politikában nagyobb problémát okoz a hiányzó zászló. Ha ezt világosan felmutatják akár többen is, akkor a zászló kitermeli a maga hősét.
Egy picit maradnék még azért lenni a kérdésnél, talán ön is hallotta, hogy Gyurcsány Ferenc, ugye a DK vezetője itt az arénában legutóbb műsorvezető kollégámmal egy kis parkóbába keveredett. Gyurcsány Ferencnek ugyanis van állítólag egy jelöltje, aki talán jó lehetne ennek a szövetségnek az élén. Nem tudom, ön tudja, hogy ki lehet ez?
Nézze, de természetesen nem tudom. Másrészt meg én frakcióvezetőként, tehát gyakorló vezetőként éltem meg a miniszterelnöki castingunk dicstelen egy-két hetét. A mostani 2-3 hét, ami itt most eltelt nekünk az elmúlt időszakban, október 23-a, bajai történet, bár abból már talán kint vagyunk, sem volt életem legboldogabb két hete, de még sokkal szörnyebb volt a miniszterelnöki casting két hete. Épp ezért én bele sem bocsátkozom. Ha valakinek van ötlete, akkor azt majd kellő időben nyilván megmondja, de ez az október 23-a úgyis rontott a szimpatizánsaink kedvén. Én nem szeretném ezt a kedvet a magam részéről tovább rombolni azzal, hogy itt most 5-6 névvel még elszórakozgatunk.
Másként kérdezem akkor, hogy azzal, hogyha...
Másképp se fogom megmondani, de azért csak kérdezem.
Jó, de én azért megkérdezem, hogy azzal, hogyha megnyílik esetleg egy újabb tárgyalási forduló, nem is egy formalizált együttműködés, úgy azt mondta, hogy mindenképpen
szükséges
egy közös gondolkodásról. Ez kinyithatja ön szerint, vagy ki kellene, hogy nyissa annak a kapuját, hogy esetleg azt mondta, hogy a csapatban lehet, hogy benne van ez a személy, lehet, hogy benne van, de lehet, hogy nincs.
Lehet, hogy
tehát megnyithatja a kaput, hogy esetleg legyen egy kívülről jött miniszterelnök jelölt, akkor, amikor...
Ezt nem tudom megmondani, és még magamat is fegyelmezem, mert ugyan baráti társaságban imádok miniszterelnöki totót folytatni. Nincs teli találatom, nem vagyok Gyurcsány Ferenc, aki azt mondja, hogy én már tudja, biztos tudom itt. Én azt mondanám, hogy most ne erre fecséreljük az energiát, mert nem a beszélgetésben most itt persze, mert ezt még kibírom, ezt az energiapazarlást, hanem most nem ez jön. Így is adódhat, meg úgy is adódhat. Most tényleg a legfontosabb az ászló, és az a csapat, ami elől megy, hogy akkor most ne az egy személyes hadvezért mondja.
De egyébként szerint a kampány során, ugye arról beszéltünk a beszélgetésünk legelején, hogy az a tanácsadó testület majd, amelyik ugye Mesterházi Attila munkáját fogja segíteni a választásban, és amelynek ugye egyelőre az ismert tagja Jön és Kovács László. Ez a tanácsadó testület ön szerint elképzelhető, hogy arra fog jutni valamikor a kampány során, még mondjuk a választás napja előtt, hogy mégiscsak szükség lehet? Tehát ön szerint alakulhat úgy a történet, hogy mégis szükség lesz egy emberre?
Hadd tegyem hozzá, ezt más vagy én gondolhatja majd így, meg gondolhatja másképp is, mondom, most nem látom annak realitását, hogy erről álmodozzak, hogy jön a Királyfi fehér lovon, azt kislánykoromban álmodoztam ilyenről, de akkor sem miniszterelnök jelöltöket kerestem. Tehát azt ki gondolhatja ezt? Ez a tanácsadó testület, attól tartok, és úgy is gondolom, hogy nem erre való. Ez arra való, hogy a kampányban kialakulható és gyors döntést igénylő, megismétlem a szót, rendkívüli helyzetekben adjon tanácsot. Az, hogy súlyos politikai döntéseket kell-e vagy nem hozni, az valóban annak a bizonyos másik testületnek, az országos választási bizottságnak a dolga. Ezzel nem elhárítom a felelősséget, mert úgyse fogom kibírni, hogy bele ne kotyogjak. Hát eddig nem voltam tanácsadó testület, mégis mindenbe bele kotyogtam. Néha kihallatszott, néha nem hallatszott ki, de ez azt hiszem nem dolgunk ebben a minőségben, tehát mint tanácsadó testületnek.
Egyébként mi gondol arról, ugye voltak, ugye nagyon sok elemzés jelent meg ugye 2010 után, ugye 2010-es választási vereség után, hogy vajon mi lesz az MSZP-nek a sorsa, hogyan éli túl az MSZP ezt a vereséget, és ugye lehet olyan elemzéseket hallani, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen az, hogy itt korábbi pártelnökök, korábbi MSZP-s miniszterelnököknek van egy-egy mozgalma, amelyek most megpróbálnak összefogni, és ugye beszéltünk erről, hogy egyelőre nem nagyon látszik, hogy milyen technikával működhet ez az összefogás, hogy ez gyakorlatilag egy természetes folyamánya ennek. Tehát mit gondol, hogy valóban ez így van, hogy a baloldalnak szét kellett esni ennyiféle pártra, és mi történik például akkor, hogyha a választás nem az önök győzelmével ér véget? Marad ez a három párt, vagy majd lesz valami belőle, lesz újra egy?
Hogy szükségszerű volt-e, hogy több párt jelentkezzen ezen a térfélen? Nem volt szükségszerű, de ettől még nem föltétlenül káros. El tudtam volna azt is képzelni, hogy marad az MSZP meghatározó erőként, akkor is kellett volna integrálni a új embereket és új gondolatokat. Nem szívesen mondom ezt az MSZP megújulása szlogent, mert lassan zálogot kell adnunk, ha naponta háromszor nem mondjuk, hogy megújult az MSZP. Ettől még ez egy fontos gondolat. Tehát elképzelhető lett volna olyan modell, hogy új emberek, új társadalmi csoportok integrálása az MSZP körül képzelhető el. Nem azért nem jött össze, mert most valaki valami butaságot csinált, másképp alakult a történet, és természetesen ezzel a helyzettel is lehet mit kezdeni, és vannak előnyei, hogyha több párt mozog. Egy előnye mindenképpen van. Nem akarok úgy tenni, mintha ilyen, úgy gondolnám, hogy a ország számára tanítómester a politika. Az előbb már mondtam valami ilyesmit, hogy nem jó ez a vezérelv. De mégiscsak azt kell mondanom, hogy egy olyan országban, ahol a politikai hidegháború Hát minimum 10 éves, de ki honnan számolja, úgy mond egy nem tegnapi dátumot nyilván. Ott van annak modellértéke, hogyha különbözőképpen gondolkodó emberek tudnak példát mutatni egy együttműködésre. Ennyiben talán nem is tragédia, hogy koalíciós kényszer van, bár egyszerűbb lenne, mindig egyszerűbb egyedül kormányozni. A koalíciós kormányban, én csak koalíciós kormány idején dolgoztam, hát nem is volt más, már úgy értem, hogy a mi oldalunkon iszonyatos sok baja van. Az ember a pokolba kívánja a partnert, meg saját magát, és nyögvenyelős, és örökké egyeztetni kell, de van egy belső kontroll. Tehát az, hogy a saját akaratomat nem tudom kritika nélkül érvényesíteni, mert mindjárt ott a partner vagy igaza van, vagy nem. Egy ilyen politikai modell, hogy különböző gondolatok, különböző érdekű és személyekből álló politikai erők tudnak együtt gondolkodni, ez szerintem mindnyájunk számára hasznos. Tehát kényelmesebb lett volna, ha az MSZP egyedül van, sokkal kellemesebb és oldottabb beszélgetést folytatnánk itt, mi több nem is kellene akkor engem ide hívni, mert a tanácsadó testület se kellene, vagy lehetne, de ennek is van politikai fantáziája, hogy ezen az oldalon több párt alakult ki. Már csak azért is, mert a demokratikus oldalt és a bal oldalt én is hajlamos vagyok szinonimaként tekinteni, de nem szinonima. Vannak, lehetnek, kell, hogy legyenek jobboldali demokraták is, liberális demokraták is, konzervatív demokraták is. Kár, hogy ezeknek a markáns képviselete részben eltűnt, ha nem is teljesen.
A beszélgetés végén egy picit kanyarodjunk vissza a technikai kérdésekhez, ha már itt újra oda kanyarodtunk vissza, ugye, hogy értelmes párbeszéd, összefogás, ugye együttműködés lehetőségek. Ha az együttműködésnek újra megnyílik a lehetősége, újabb tárgyalások indulnak, akár formális, vagy akár nem formális formában, vagy mederben, akkor ez azt is jelentheti, hogy például az MSZP-nek, az Együtt PM-nek a meglévő listáit is ki kell újra nyitni? Hiszen itt a mandátumok már elosztottak, illetve a listás helyek már elosztottak.
Sokféle modell van, természetesen a beszélgetésünk legelején említettem azt, hogy a dolog alfája és omegája, hogy a választót ne hozzuk abban a helyzetben, hogy körzetekben azért vészel szavazat, mert a politikusok itt hülyeskednek egymással, még ha jó okkal is hülyeskednek, mert nem beszéltünk, hogy azért az egy valódi kérdés, hogy olyannal érdemes szövetkezni, akivel később is együtt tudok működni, hogy ki mennyit hoz és visz, ezek legitim kérdések.
Ugye beszéltünk, hogy vajon mennyi lesz kormányzó képes
együttműködő. Ezek valódi kérdések, persze. Na hát nézze, ha a KDNP tud a Fidesszel kormányozni, miközben egy olyan mély erkölcsi politikai kérdésben, mint az abortusz, hogy nem értenek egyet, akkor én azonnal nagyon nem aggódnék, hogy ezen a térfélen ezt nem lehet megcsinálni. De visszatérve a kérdésére, a legfontosabb a körzetek dolga. Ezt úgy is el lehet rendezni, hogyha a listákat nem kell újra nyitni, ami nem egy szerencsés dolog. Listákat szerintem egyetlen esetben érdemes igazán újra nyitni, ha valamilyen váratlan fejlemény kapcsán célszerűnek és kivihetőnek látszik a közös lista története. Különben annak nincs nagy teteje, hogy itten helyeket és kártyalapokat meg pozíciókat osztogatunk egymásnak, különben egyszerűen az egyéni körzetekben kell ilyen-olyan és technikailag nem lehetetlen megállapodásra jutni.
Uzmai, egy kis jóslásra kérném, azt mondják politikai elemzők, vagy vannak olyan politikai elemzők, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen az MSZP és az Együtt PM vezetői gyakorlatilag már inkább 2018-ra készülnek, mert hogy a 2014-es választást már lefutottnak tartják. Ön mit gondol?
Nem így gondolom. Annál is inkább nem így gondolom, mert értelmes, józan és felelős politikusok vannak. Ismerem is őket, de most ettől függetlenül is nyilván ezt mondanám, hogy aki egy ilyen versenybe beindul, annak muszáj felelősen gondolkodnia. És tudja, ez úgy szokott lenni, hogy aki 2018-ra készül eleve, az tuti, hogy elveszti 2014-et. Elveszteni így is lehet, meg megnyerni is. De ha eleve leírom ezt a lehetőséget, és csak 18-ra készülök, akkor, bocsánat, az előbb rosszul mondtam, nem csak 14-et vesztem el, mert hát akkor eleve is így készültem, hanem akkor a jövőt is elvesztem. Én, ha választó lennék, olyan pártra lennék hajlandó csak szavazni, aki minél hamarabb akarja megvalósítani azt az alternatívát, amit nekem ő kínál, és amit én is fontosnak tartok. Azt egy választónak mondani nem lehet, várjál már még 10 évet, én még kicsit jobban összeszedem magam.
Lendvai Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője, korábbi pártelnök volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.